kezekről volt szó ebben az énekben, amelyet egymás felé nyújtunk, és amelyet meg tudunk így erősíteni. Egy áldó kézről lesz szó a mai ószövetségi szent igényben, amelyet megírva találunk Mózes 4. könyvének a 6. fejezetében. Hallgassuk fennállva Isten igéjét, a 6. fejezet 22. versétől a következőképpen. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Mondd meg Áronnak és fiainak. Így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így mondják ki a nevemet Izrael fiai felett, és én megáldom őket. Amen. Szövetségi igényben, amely az ige hirdetés alapigéje, egy olyan áldás található, és egy olyan áldásról olvasunk, amellyel vasárnapról vasárnapra találkozunk. Ha az áldásra gondolunk, akkor az jut eszembe, hogy régen sokkal többet és sokkal többen várták és kérték az áldást. Hiszen a modern világban elhittük, hogy az emberi tudomány mindenható, az ember mindenre képes, cseppet sem lekicsinyelve azt, amit a tudomány elért. Sok területén az ismeretanyag 5 évente megkétszeröződik, mégsincs mióta a világ ennyi nyomorult, megtört lelki válságban élő ember, mint napjainkban. A templomok kiürülnek, megtelnek a pszichiátriák, a kórházak, mert hiába a tudás, hiába sok lehetőség, hogyha Isten áldása hiányzik. Szükségünk van Isten áldására, arra a többletre, amely tényleg képes boldoggá teljesíteni bennünket, amely képes olyan békességet ajándékozni nekünk, amely mindenféle értelmet, emberi várakozást meghalad, és amit nem vehetnek el tőlünk. Szükségünk van tehát Isten áldására, amit a régiek nagyon jól tudtak, amikor így köszöntötték egymást, adjon Isten jó napot. Vagy így kívántak egymásnak, adjon Isten jó egészséget. Így fordulhatunk ehhez a mai igénkhez is, ezzel a várakozással, ezzel a nyitottsággal. A héber szöveg, amely a magyar szöveg áll előttünk, de a héber szöveg alapján, a héber szöveg 3 egészen rövid igeversből áll. Magyarban ezt ugyanúgy nem lehet áttenni. Az elsőben 3 szó, a második mondatban 5, a harmadik mondatban pedig 7 szó szerepel, mintha egy fokozással lenne Isten áldásának. Fokozatosan emelkedik ez az imádság. Elsőként az anyagi áldásért és védelemért hangzik el. Majd Isten kegyelmét kér, és már lelki áldásokért könyörög, de még ez sem a csúcspont, hiszen abban a kérésben éri el tetőpontját, amikor az Úr az ő legértékesebb adományában is részesíti népét a sálomban, a békességben, amely nem csak a testi, hanem a lelki értelemben vett jólétet is jelenti. 15 szó áll tehát előttünk, 3, 5 és 7, és az Istenben való hitnek, a belévetett bizalomnak egy egész világát tárja fel előttünk. Nem véletlen az sem, hogy amíg állt a jeruzsálemi templom, a papi áldás volt az egyik legmélyebb benyomást keltő aktus az egész Isten tiszteleten. És így van ez ma is a zsinagóga imarendjében. Így kezdi, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok neki. Ezt hallottuk a mai textus bevezetőjében. Ez az áldás azonban, ahogy minden kimondott áldó szó, többet jelent, mint egymás után következő betanult emberi mondatok vagy szavak. Többet jelent, mert többet hordoz. Nem véletlen, hogy szigorú előírások vonatkoztak arra is, hogy hogyan kell kimondani ezt az áldást. Csak kóhén, azaz pap mondhatta el, fennállva, kiterjesztett kezekkel, sőt, még azt is hozzáteszik, hogy józanul és héber nyelven. És a magyarázatok szerint ezeknek az előírásoknak nagyon mélyreható értelmük is van, hiszen az áldáshoz szükséges az, hogy a pap, az áldó ismerje azokat, akiket megáld, és szeresse őket. Enélkül nem lehet áldást továbbadni. Sőt, még azt is előírják, azt is leírják, hogy az áldás lehet mérgező lehelet is. A zsidó felfogás szerint, amikor nem józanul közvetítik. És itt a józanság tényleg nem csak az ittasságnak az ellentétje, a részegségnek az ellentéte, hanem nem józan az az ember, akinek az ítélő képességét a gyűlölet, a másik emberre való neheztelés vakítja el. Az ilyen ember sohasem állhat meg valakit igazán. Ahogy mondtuk, az áldásban mindig több van, mint néhány emberi szó, ott van benne egy lelkület, ott van benne egy jelenlét is. Az evangélikus teológián tanultam, és a gyakorlati teológia professzor bevitt minket a templomba az egyik órán, és azt mondta, most megtanítalak titeket arra, hogy kell áldást mondani, nem lehet csak úgy. És hogy kell fölállni, hogy kell a kezeket fölemelni, hogy kell a szavakat formálni. És elmondta, hogy ez nagyon fontos. És elmondott egy történetet egy családról, még a gyülekezeti lelkészi idejéből. A családot rövid időn belül tragédiák sorozata érte. Az Isten tiszteleten azonban minden vasárnapot voltak. És emlékszik a családfőre is arra, hogy az Isten tisztelet során nem tudott vele szemkontaktust teremteni. Vagy a távolba révett, vagy éppen lehajtotta a fejét, nyilván egy megtört ember volt ez a férfi. Mintha nem figyelne, mintha nem érintené meg őt az egész Isten tisztelet. De azt mondta, amikor jött az áldás az Isten tisztelet végén, emlékszem, mondta a lelkész, hogy a szemével kereste a tekintetemet. Szinte itta a szavakat, szinte itta az áldó szavakat. Szinte életté vált benne ez a kimondott szó. És később, amikor az életét érintő törések és gyász között képes volt megszólalni és beszélgetni ezzel a lelki pásztorral, akkor ennyit mondott neki, hogy tiszteletes úr, ezekben az időkben az egész Isten tisztelet alatt az áldást vártam. Volt olyan, hogy csak azért mentem el az Isten tiszteletre, hogy ebben részem legyen. Az áldásban mindig több van, mint néhány emberi szó. Ott van benne az isteni lelkület, ott van benne az isteni jelenlét is. Az ároni áldásban kétszer is elhangzik az, hogy az Úr orcája. Ragyogtassa rád orcáját az Úr. Fordítsa feléd orcáját az Úr. Az, hogy az Úr orcája valaki felé fordul, egészen egyszerűen annyit jelentett az ókori emberek számára, hogy az Isten ott van velük. Az Isten nem hagyja magukra, az Isten figyel rájuk. Úgy, ahogy egy kisgyermek, ahogy futkározik mondjuk a körzeti orvosi rendelőbe, aztán arcra esik, az első az, hogy föltekint és körbenéz, hogy megtalálja az édesapja vagy édesanyja arcát. És utána persze elkezd bőgni, meg oda rohan hozzád, az első dolog az, hogy föl kell és körbenéz, hol van az, aki engem szeret. Fordítsa feléd orcáját az Úr, ezt jelenti, hogy az Isten jelen van az ő életükbe. Nem véletlen, amikor Mózes a legnagyobb nyomorúságok között, akkor Isten el akarja vetni a népét, ezt mondja, ha nem jön velünk a te orcád, ne is vigyél tovább bennünket. Legyen jelen közöttünk az örökkévaló. Ezt jelenti, fordítsa feléd orcáját az Úr. Az áldás, amit az Úr Áronra és utódaira bízott, amit ott olvasunk a Szentírásban, mind a mai napig érvényes áldás. Nem gazdagságról, nem hatalomról, nem egészségről szól elsősorban, pedig ezekről is szó van benne, hanem valami egészen másról. Amikor az ókori ember áldást kért, akkor a gyermekek és a jószág szaporulatára gondolt elsősorban. Nem véletlen, a 10 parancsolatban ez erre oda kell, hogy figyeljünk, hogy ne kívánjuk a másét, és ott van a jószágokról is szó, a családról is. Tehát elsősorban erre gondolt, bőséges termésre, arra, hogy amit elkezd, az be is tudja fejezni, mert ez sem természetes dolog, arra, hogy sikeres legyen az ő útjában, eredményes az ő munkájában, életében, gyarapodás, hosszú élet, tisztes öregkor, ezek jártak a gondolataiban, és mind benne van ez az áldásban. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, halmozzon el az ő javaival. Mégis az áldásmondás nagyobbik részében nem erről beszél Isten. Áldjon meg, őrizzen meg, könyörüljön rajtad, és adjon békességet neked. Az áldás elsőként ezt a megőrzést jelenti. Szó szerint őrködjék feletted. Egy lelkésznek mondta egyik barátja, miután csúszós úton túl gyorsan hajtva autója megcsúszott és egy fának ütközött, szóval meglátogatta őt a kórházban, és ezekkel a bíztató, vigasztaló szavakkal állt oda mellé. Barátom, ne feledd, hogy Isten egy ilyen csúszós úton 80 felett kiszáll az autóból. Ne feledd, Isten képes téged megőrizni, de ne várd el, hogy megvédjen, ha te vagy a felelős. És még így is hányszor őrzött meg minket, felelőtlennek, könnyelműek voltunk, de az ő irgalma nagyobb volt. Visszatekintve életünkre, hányszor mondhatnánk el, hát ez történhetett volna másként is. És láthatjuk, ha van szemünk rá, hogy a mennyi atya őrző, védő szeretete vigyázott ránk. Őrizzen meg ellenségtől, bajtól, veszélytől, sőt még talán önmagunktól is. De egy lépéssel lehet tovább menni. Ebben az anyáknapi köszöntésben, ebben az áldásban az utolsó két mondat így hangzott. Áldja meg Isten a földi életednek emlékül állított sírkövet, áldja meg Isten életre születésedet, és otthonra találásodat ő nála. Mert azt mondja, hogy az ő áldó, megőrző kegyelmének nincs vége akkor sem, amikor testi életünk elfogyatkozik. Ő ott abban az órában, mintha még közelebb lépne hozzánk, és kezébe veszi életünket, sorsunkat. Így áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. A második gondolat ebben az áldásban, hogy könyörüljön rajtad. Könyörüljön, amikor jogos lenne az ő ítélete. Könyörüljön akkor, amikor az ember méltatlan valamire. Könyörüljön, amikor semmi könyörületet nem érdemelnénk, mert mi magunk is könyörtelenek vagyunk a mellettünk élő ember felé. Hányszor vagyunk mi is szeretetlenek, könyörtelenek, és mégis kérjük Isten bocsánatát, könyörületét. Vannak Isten tisztelete liturgiák, ahol elhangzik, Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmaz. És olyan régi módinak tartjuk ezt, és nagyon kevésszer hangzik el egy Isten tiszteletünkön, mégis milyen jó lenne erre újra odafigyelni, Isten könyörületét kérni, az ő bűnbocsátó szeretetét, amire ugyanannyira szükségünk van. Isten könyörült is ezen a világon. Az úrvacsorában ma, a mai napon ezzel a könyörülettel, ezzel a bocsánattal találkozhatunk. Azzal, amikor Isten megkímél bennünket tetteink következményétől, büntetéstől. De az is előkerül az úrvacsorában, hogy tulajdonfiát viszont nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Szeretnék egy képet bemutatni, amint ez lehetséges lesz. Egy héttel ezelőtt készült egy úrvacsora Isten tiszteleten. Múlt héten fiatalokkal voltunk együtt, 50-60 fiatallal Szekszárdon, egy konferencián, és a konferenciánk címe az volt, hogy az örök élet, az örökké valósággal foglalkoztunk egy kicsit, és az egyik előadásban a törékenységről volt szó. Az emberi bűnről, amit mi okoztunk, amit a világ számára, a törékenységről a kapcsolatainkban, az Istennel való kapcsolatban, és egy érdekes feladatot kaptunk, egy érdekes feladatot kaptunk csoportonként, kaptunk egy tányér chipset, és az előadás egyik pontján az volt a feladat, menjünk ki a teraszra, vágjuk föl, ez a tányér, törjük össze. És ez mutatta be a mi törékenységünket is, hát nekünk csak másodszorra sikerült összetörni ezt a tányért, de akkor aztán darabokra. És azután az volt a feladat, hogy ebbe a összetört cserép darabokra írjuk rá azokat az okokat, amik, hát itt például a vállás van, a hazugság, de van sok minden más is, meg nem bocsátás, és így tovább, amik összetörnek bennünket, és összetörik a másik emberrel való kapcsolatunkat is. És utána a következő feladat az volt, hogy a délután hátralévő szakaszában fogjuk meg ezeket a cserép darabokat, és kezdjük el összeragasztani, méghozzá aranyszínű ragasztóval, van egy kintsugi nevű művészet, talán Kínában, amely ezeket a széttört tányérokat újra összeragasztja, és egy nem ugyanaz, de egy talán még egy szebb tányér, egy szebb művészeti alkotás kerül elő belőle. És erről tanulva azt tanultuk, mit jelent Istentől való elszakítottságunk, mit okoznak emberi bűneink, és azt is láttuk, hogy képes Isten ezt összerakni, ami széttörött. Nem lesz olyan, mint az előtt volt, de használható lesz. És aztán talán egy nagyon fontos üzenetként, amit látjuk, az úrvacsorán ebből az összetört, de újra ragasztott tányérból vettük a kenyeret, az ostját. És emlékeztetett bennünket arra, hogy bűneink Jézust összetörték, hogy nekünk életünk legyen, és aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, és ebben az összeragasztott tányérban ez az isteni könyörület mutatkozik meg. Végül pedig fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet. Fordítsa feléd jóindulatú gondoskodását, és szó szerint tegyen neked békét. A békesség héberül shalom. És ez a kívánság adjon neked békességet, több dolgot is jelent. Nem csak azt, hogy minden bajtól és szerencsétlenségtől mentsen meg, nem csak azt, hogy adjon egészséget, jólétet, biztonságot, nyugalmat, hanem hogy adjon békességet akkor is, amikor a körülményeink nem e felé mutatnak. Két dolgot jelent ez a békesség. Egyrészt jelent egy belső tapasztalatú valóságot. Másrészt pedig jelent egy feladatot. Az első kép végül is az utolsó. Ez az Isabel hurikán. Nagyon sokféle kutatás létezik a hurikánok kapcsán arra. Tudósok megfigyelték, hogy azokban a forgószelekben, hurikánokban, amelyek percek alatt házakat, városokat tesznek a földdel egyenlővé, van egy olyan hely, ahol szélcsend van. Ez pedig a vihar közepe, a vihar szeme. Kívül és kifelé tombol minden, belül viszont csend van. Az isteni békesség valami ilyet jelent. Pál szavaival élve ez a minden értelmet meghaladó békesség. Ez a béke az egyedüli, amely belülről kifelé hat. Amely engesztel, amely erősít, amely megnyugtat, amely tisztán látóvá tesz bennünket, amely feloldja lelkünk nyugtalanságát és megszabadít akár a kielégedetlen kívánság rabszolgaságából is, amely az eredményesség tudatát nyújtja, amely a maradandóság érzetét adja önmagunk és környezetünk múlandóságának közepette. Egy szóval, a nagy viharok között belül békességet ad nekünk Isten. Szívünkben, lelkünkben tehát már most megjelenhet, és fennállhat ez a sálom, ez az isteni messiási békesség. De mindez egy kihívást is jelent. Egy feladatot is állít elénk. Hiszen nem csak nekünk szól ez a békesség, hanem arról olvasunk az evangéliumban, Jézus azt mondja, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ezt tanítja Jézus a hegyi beszédben. Egy Moritz Joseph nevű rabbi írja a következőket. A béke a rabbik szerint a világ egyik oszlopa. Nélküle nem állhatna fent társadalmi rend. Ezért tegyen meg az ember minden tőle telhetőt annak fenntartása érdekében. Ezért törekedtek a legnagyobb tudósok arra, hogy ők köszönjenek békével előre az utcán a szembejövőnek. Nem csak magunknak kell békésnek lennünk, fejezi be, hanem másokat is békés életre kell nevelnünk. Nagyon egyszerű mondatok, de jól mutatják a krisztusi utat. Nem lehet a hívő ember célja egyedül az, hogy valahogy megtartsa, megtalálja, aztán fenntartsa a belső, saját belső lelki békéjét. Hogy arra figyeljen elsősorban, hogy neki jó legyen, neki legyen nyugalma, mindenki más maradjon csöndben, hagyja őt békén. Hiszen óhatatlan, hogy valaki majd belelép, beletapos a mi lelkünkbe, És ilyenkor ez a nagyon labilis belső egyensúly hirtelen fölborul, a hívő ember pedig kiborul. Akkor pedig már nem a békét teremtő vagy béke fenntartó emberhez hasonlít, hanem a lelkünk ilyenkor olyan, mint egy háborús övezet, és a családtagjaink számára pedig olyan, mint egy taposó aknákkal teleszórt harctér, nem tudják, hogy hova léphet és hova nem. A békesség Jézus szerint nem csak a mi belső békességünket jelenti, hanem azt is, hogy tudjuk ezt továbbadni. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. A békesség járjon át belülről, és hasson kifelé. Csendesítsen le minket belül, és csendesítse le a mi környezetünket is. Ez az isteni békesség képes arra, hogy ne csak minket nyugtasson meg, hanem hogy a tanítványok is tapasztalták, megnyugodjon másokon is. Jézustól kapott küldetésünk, hogy ezt megéljük és ezt továbbadjuk. Hogy amit a zsidó hittudósok is tették, köszönjünk előre békességgel. Vagy ahogy a tanítványoktól kérte Jézus, legyenek ők maguk a béketeremtők. Ha ezt tesszük, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy Isten békessége képes minden értelmet meghaladni bennünk is, és körülöttünk is. Legyen békesség közöttünk. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Thank you. Amen. Köszönjük azt a közösséget, amelyet megterített oltár szimbolizál, amely te szeretetednek a legmélyebb, legnagyobb mélysége. Kérünk, Urunk, hogy ha tudjunk így készülni, nyitott szívvel a veled való találkozás az úrvacsorában, és köszönjük, hogy a tőled kapott áldást megélhetjük, sőt, megáldasz bennünket és áldássá tesz az életünket. Így vezess, Urunk, Jézus Krisztusért tovább, szent lelked által. Amen.